Mint minden tavasz utója, az a tavasz is szép volt. Igaz, fél lábbal akkor már a nyárban állottunk. Aratásig így telt el az idő. Megkapáltok hótában a kisángyunk tengeriét, azután én újra megkapáltam a kertmegi makkost, gabonásban kúmba raktam a tőzeget. Az a tervem, hogy majd írok, elpukkant, mint záporban a bugyborék, mert mindig mást kellett csinálni, hogy a lét ki ne csúszson a talpam alól. Ha fel is szabadították a parasztságot a jobbágy sorsból, de lám teljesen magára hagyták. Éljen. De csak úgy tudjon élni, ha kezelába mindig mozog, ha az eszinek ne legyen ideje handarikázni. Azon a tavaszon rezgelődött nagyban arra felé a nesze semmi fog meg jól, amit politikai nevén kisgazdapártnak neveztek. Mondták, hogy ennek egy puritán öreg úr a vezére, Gál Gaston. No, ha Gastonnak híják azt a jó öreg urat, akkor részemről legyen mondva, lőttek az egésznek, mondtam én. Egy fekete fényes szemű fiatalemberrel vitatkoztam akkoriban sokat emiatt. Egy nap oda voltam újra tőzeget forgatni, és este, mikor hazaérkeztem, ott találtam, várt rám. Addig nem ismertem, soha se láttam, ő se engem. Csak hallotta már akkor a nevemet a faluban gyalázni is, meg magasztalni is. Meg a zsírkájék lapjából olvasta az írásaimat. Mikor megvacsoráztam, nagy éresen azt mondta. Kiskoma, hagyja ott kent zsírkait. Hogy én hagyjam ott zsírkait? Bámultam rá. Igen. Na, én nem hagyhatom ott. Nem, nem bizén. Az miért nem? Azért, mert én nem is vagyok ott. Tán csak nem mondja kiskoma. Hát akkor hun van? Hogy én hun vagyok? Hát lássa, itt Vésztőn. Máskor meg hun a Balog Elekszíkin, hun meg a Gabonásban, hun meg a Nagybokornál. Zsírka is él magának, s én is élek magamnak. Ez kell nekünk, lássa, mondta a fiatalember. Az ilyen emberek, mint kiskomám. Akarjunk mind összeszedni. Hát, koma, mondtam neki. Szedjék össze, ha akarják, de engemet hagyjanak ki, mert engemet nem lehet összeszedni. Éjfélig vitatkoztunk. Nagyon csodálkozott azon, hogy én nem akarok sehová se tartozni. Ő bízott Gál Gastonban, én megbíztam önmagamban. Piroska széken ülve, félig éberen, félig alva, hallgatta a vitát, s addig-addig bólingatott, s dülöngélt félálmában, hogy egyszer leverte a serkentő órát. Az nagyot csattant a padon, s elkezdett bolondul csengetni. Arra aztán felállott a fényes szemű fiatalember, köszönt, és elment. Itt mondom meg a nevét is, kinek hívták, Varga Zsigának. Ügyvédnek tanult, és gabona kereskedése volt, meg három kisfia, mint nekem. Tőle hallottam egy évvel később Szabó Pálról. Mondta, hogy él Ugrán egy ember, aki szíkfüvet szed, jóformán abból él. S hogy az ír, már regénye is megjelent. Emberek a címe a könyvinek. Megvallom, a sokkal jobban érdekelt engem, mint száz kisgazdapárt. Hallottam azt is felőle, hogy Móricz Zsigmond az írásait a Nyugatban egyre másra hozza. S hallottam azt is, hogy Szabó Pál is csinálja ugyancsak a kisgazdapártot. Kicsit fanyalogtam, de úgy gondoltam, hogy hadd csinálja, egyszer úgy is megunja. Van az úgy, hogy egyszer szíkfűt szed az ember, azt csinálja. Máskor meg kisgazdapártot csinál. Olyan mindegy. De azért elképzeltem magamnak, hogy Szabó Pál milyen ember lehet úgy ábrázatra, s azt is bevallom, hogy később, mikor találkoztam vele, olyannak találtam, mint amilyennek elképzeltem. Csontos, erős, szikár, magos embernek. Néha azért eltűnődtem, hogy egy szikfű szedő ember miért csinál pártot furfangos pesti ügyvédeknek, nagyhangú grófoknak, s a végén rájöttem, hogy miért. Azért, mert menekülni kellett valami módon a rettenetes csendből, a szikfűszedéshez ragadt és rugdalt élet szomorúságából, s ez volt a leggyorsabb módja, hogy kiemelkedjen a sárból és a közönyből. Nagyon súlyos és nagyon megkövesedett a bihari sors, s Szabó Pálnak mozgás kellett, nehogy biharföldibe belekövesedjék. Szabó Pál bihari ember, s a bihari ember mit meg nem csinál? Ott van például a Száva esete a balti tengerpartján. Említettem már, hogy tutajt csinált magának, s az oroszok, ha el nem fogják, az 5-6 gerenda tetején neki is indult volna a hatalmas víznek. Az más kérdés, hogy beleveszett volna-e. Az is bizonyos, hogy beregi ember lett volna Száva vagy Szilágysági, akkor is megácsolta volna a tutajt. Vagy ha Szabó Pál békési vagy csanádi, akkor is kiszemelte volna magának az úri gálgasztont. No de nem zavarom össze a dolgokat, hanem folytatom ott, ahogy megismerkedtem Valga Zsigával. Nagy izgalmak lobogtak akkor a faluban, de az izgalmakat nem lehetett összefogni, mert ott volt a nyár, s a nyárban minden paraszti izgalom szétporlik a kapanyélen. Bennem igaz, semmiféle ilyenfajta izgalom nem volt. Én csak úgy számítottam, hogy Gömbös is, Zsirka is, Gálgaszton is csinálják úgy, ahogy tudják a maguk kedvteléseit. Én megcsinálom a magam dolgát. S az enyém az volt, hogy kapát fogok, és kapáltam magamnak, aztán kisángyunknak is segítettem. Lassan közeledett az aratás. Száva megnyíratta a birkákat, s a gyapjú árából búzát vettem, meg okányban két süldőnyi maracot. S amikor engedte az időm, meg nem voltam nagyon fáradt, soronként írtam a himnuszokat. Az italos ember gondolhat olyan szomjasan a boros pohárra, mint én akkor tájban a papírra és a ceruzára. Hiába gondoltam, pedig a búza beérett, s akitől aratást vállaltam, hatújú, Kincses István izent, hogy a búzát aratni kell. Csendes, lusta víz, a hót körös. A partján fekete törzsű fűzfák állanak, s gyalogút fut a fűzfák között. Gondolom, mikor megülték a hótkörös két partját a vésztőiek, akkor kezdődött a gyalogút, s tart mindaddig, míg Isten egy általános nagy világkataklizmát nem bocsát a földre. Földrengés el nem nyelheti, szárasság fel nem gyújthatja, árvíz szét nem moshatja, mert hisz vésztőnek is volt, van, s lesz mindig papja, aki az ilyen veszedelmek ellen elmond majd egy-egy miatyánkot. A Kincses István búza földje emellett a gyalogút mellett volt. Szép, meleg reggelen akasztottuk neki a kaszát, s harmadnap este fele kötöztük le az utolsó kereszten a papot. Arató cimboráim kis Kaszai Gábor és Nagy Ferenc voltak. Emlékszek rá, hogy mikor befejeztük a munkát, sporosan, izzadtan megállottunk az új búzatallón, milyen belső ujjongás fogott el, hogy íme, amilyen gyötrelmes az élet és a nyár, én is olyan győzelmes vagyok, mert eddig, ha arattam, mint cseléd, mindig másnak arattam. Az enyém csak a verejték és a kín volt belőle. A zsákot mindig mások tartották. De most már nem csak a kínja az enyém, hanem a zsákot is én tartom a rámeső résznek. Hogy most már íme, akár erdőt vágok, akár tőzeget vetek, szénát kaszálok, akár aratok, bárki is legyen a föld, egy kicsit mégis mindig a magamét is csinálom. S amennyiben a magamét csinálom, annyiban a magaménak érzem a kaszálót, a búzaföldet és az erdőt. Kora gyermekségemtől kezdve szakadatlanul mindig másoké volt az én bűröm ára, s onnantól kezdve bizony hosszú, nagyon hosszú volt az út Kincses István búzaföldjéig, ahol már úgy emelinthettem meg a két kezem, hogy nem állott mögöttem a csősz, és nem kísérgetett a gazdáim örökös morgása. Lehet, említettem már, de azért most újra megemlítem, hogy sok olyan cselédembert ismertem, akik mindig jobban és mind többet dolgoztak akkor, ha nem kísérgette őket a csősz vagy a gazda tekintete és szunnyogatása. Általában nagy hiba az, ha arra az emberre, kit cseléddé tapos a sors, ráhúznak egy kutya meghatározást, s az alól aztán nincs menekülés. Sokszor láttam és hallottam, hogy ilyen emberek pirultak a hanyagok, a minden mindegy gusztusúak miatt, mert egy kalap alá vették őket velük. S addig vonogatták egy kalap alá őket, hogy nekik is mindegy lett, vagy pedig menekültek más világtájak felé. Szegények, mintha más világtájak felé kaptak volna más megbecsülést. Tudom magamról, hogy nem. No de ne szaporítsam a szót. A kincses búzáját learadtuk, a kaszákat levertük a nyeléről, összeszedtük a cókmókot, s mire jól kivilágosodott az éj, jóval túl a falun, Imériben voltunk, egy malmosnak a búzáját vállalta ott fel kaszai, s hajnalba már annak fordítottuk neki a kaszát. Ott 5 napig arattunk, utána még zabot vágtunk, s mikor a 2. hét végén egymás tenyeribe öntögettük a korsóból a vizet, hogy lemossuk a szakállunkba evődött port, arról beszéltünk mind a hárman, hogy most már ki merre tud, a ló gép után, nehogy elszalasszuk a cséplést, mert fut a nyár, s ha kimaradunk a cséplésből, bánkódhatunk majd akárhogy miatta, bizony az egy fületlen gomnyit sem ér. És mentünk, kinek merre adódott a szerencse. Én a szeghalmi földre kerültem cséplőgéphez, véletlenül. 3 villás tarisznyás emberrel találkoztam egy nap. Csak az egyiknek emlékszem már a nevire, Turbuc fiú volt. Szilérben laktak. Olvasta az írásaimat az újságból. Mondta, hogy géphez mennek a szeghalmi földre, s hívott menjek velük. Otthon zsákba raktam egy heti élelmemet, villát fogtam, s este utolértem őket a gépnél. Sárga volt a nyár, sárgák voltak körül a búzatallók. Az akácfák levelei összesodródtak. A sárga nyárban fehéren villogott a szík. Az utakon erre-arra, ha egy-egy kocsi elcsörömpölt, olyan por kavargott és szállt utána, hogy kisebb fajta rohanó tűzvésznek is beillett volna. Olyan meleg volt a vak sima szik, hogy szinte égette mesztelen talpamat, mert olyan pazarlás nem vihettem végbe, hogy a drága csizmámat koptassam a gép körül. Szóval forró volt a nyár, a gép mormogott, s orrán száján okátta a port. Benne voltam nyakig a nagy odaadó munkában. Engemet, mint a bandában a legismeretlenebbet, Péva Kazlakosnak állítottak be. 2 napig voltam ott. Akkor kévehányónak léptem elő, sőt, ott is annak, aki a kévevágónak és etetőnek a keze alá csúsztatja oda a kévét, hogy azok egyetlen mozdulattal már a dobba ereszthessék. 2 nap múlva szalmahúzó lettem. A szalmával való bánást igen jól megtanultam hosszú esztendők alatt, hiszen minden télen 2-3 nagy szalmakazalt kellett elvilláznom téli takarmányozáskor. Tudtam tehát a módiát. Azt a rudast, amit én kihúztam a gépfarából, a toronyba vihették volna a rudas hordok. Nem omlott a szét. A végén felkerültem a dobra, kévevágónak, s ezt a helyemet az egész cséplés alatt megtartottam. Sokszor az aszatos búzát csépeltünk, tele volt talpam, tenyerem megszámlálhatatlan tövissel. De kinek volt ideje azzal törődni? A gépnek enni kellett. Utóvégre nem vakarózni megy az ember a géphez. A tövisek kihullottak, volt, amelyik beletört. Azt egy hegyes árral délidőben kiváltam, s estig jöhettek az új tövisek. Bizony, ha létért fut az ember, mindig megkapja a töviseket. Egyszer a lelkibe, másszor a bőribe. Kaptam én eleget mind a kettőből. 3 hétig voltam a cséplőgépnél, s a tövisek mellett kerestem 2 mázsa, s 1 néhány kila búzát. Cséplés után hozzáfogtam napszámolni, meg ledolgoztam előre a fuvart a tőzek hazaszállításáért. Csak ha esett az eső, akkor maradtam otthon. Félbe maradt verseimet írtam olykor, s jól esett tudnom, hogy néha esik is, s megállhatok az életért való rohanásban. Ilyenkor belehallgatóztam az esőcseppek csobogásába, s bántott nagyon, hogy olyan fáradt vagyok, mint egy igás ló, ki a hámból örökké kivágyik a nyár szép nagy pusztáira, a csillagok és a tiszta ég alá, ahol nincs ostor és nincs szomorú, győzelmes kocsirúd. Én is elvágytam egy másik világba. Egy olyanba legalább, ahol nem okvetlen, szükséges a tőzek taposás. Nem azért, mintha az én úri lábszáraim nem bírták volna ki, hanem mert tudtam, hogy mennyi bambuli ember él a világon, akik még hírét sem hallották az ilyesminek, pedig az épp nekik való munka volna. Megint a világrendjén gondolkozol? Mondta ilyenkor Piroska. Igen, bólintottam. Nem is nyugszom addig, míg a világrendit magam körül meg nem változtatom. Tétova beszéd volt az, amit mondtam. Azt azonban mégis jól tudtam, hogy vannak esetek, mikor a szalonna sütő nyárs is kivirágzik. Hát erre gondoltam én a magam körüli világrenddel. És hallgattam tovább, hogy a csepegőben szinte csengenek az eresztről az esőcseppek. Még az is hozzátartozik ennek a nyárnak a végihez, hogy hazaszállítottam a tőzeget, kisángyunknak segítettem megszedni a tengerit, s utána a birkák közül eladtam 6-ot, meg a bárányokat, a megmaradt 20 anyát, meg egy szép, langyos, barna nap áthajtottam gabonásba, Fazakoshoz. S aztán elmúlt kicsi gyerekkorom óta az első szabad nyár, s nagy sárga faleveleivel megérkezett az én legkedvesebb évszakom, az ősz. Monoton egyhangúsággal kotyogott a szelelő rosta. Lassú, egyforma tempóval kellett hajtani. Egy nagy garmada búzát poroltunk át rajta, két lány vasvederrel merte a búzát és etette a rostát. Széles, magos nagy palláson dolgoztunk, s feketék voltunk a portól. Kitörődött avval. Nekünk egy volt a fontos, az, hogy a búza tiszta legyen. Az érte való küzdelem úgyis mocskos és keserű és megöregítő. A hát meghajlik, a haj megőszül, s néha-néha korán ássák a sírt. S ez mind a búza miatt. A csősz azért szidja az apánk istenit, a kulcsár azért szájaskodik, az uraság azért goromba, a zsidó arra spekulál, a béres azért szánt, a summás azért tűri az embertelenséget, a szitkot, a búzáért. Mert a búzából kenyér lesz. A kenyérből meg élet, és az életnek a folytonossága. Bizony, ha jól belegondolunk, sok cipősnek meg kéne vernie a mellét, mielőtt a kenyérhez nyúl. Sok hasbeszélőnek, napmentőnek és dunaparti parasztvezérnek. Bizony, bizony. Akik szinte elepednek egy kis veszekedésért. De ha odaállítanák őket a rosta farához, vagy a rendlábba, vagy a cséplő dobra, hogy ízleljék hát egyszer ők is a népi jókat, úgy hiszem azt mondanák akkor ők, mint a nyár bőségeiben jól lakott varnyú, ha az országútra száll, és meglátja azt a gömbölyű valamit, amit a lovak elhullajtottak, hogy pipi, kakás. Aj, bizony, angol férfi divat szerint öltözködni, a Dunakorzón feketézni, demokratának lenni, a körúton szerkeszteni. Még csak megyen, bolonduljon, aki a bolondériát szereti. De ezzel a természetrajzzal görnyedő rongyos paraszt és sovány, agyon lapított munkások vezérének lenni, ez már nem megy. Miért nem veti oda magát az ilyen akarnok abba a kohóba, ahol a munkások és a parasztok égnek? Mondjuk eltöltene ott 10 évet, és emberré égne. S ha azután annak is tudna maradni, akkor volna szava is joga ahhoz, hogy meglobogtassa a zászlót. Hát igen, rostáltuk a búzát a nagy palláson. Este felé meg zsákokba mertük, és megpakoltuk jól a két nagy gabonahordó kocsit, hogy az jókor hajnalban már indulhasson. Állandó napszámosa is barátja lettem a fekete szemű ügyvédjelöltnek, Varga Zsigának. És állandóan fájt a bal vállam, mert a zsákolásnál bizony ledörzsölődött róla a bőr, s ha nem vigyáztam, az ing beleragadt a sebbe. No, de hiszen nem volt újdonság az ilyesmi. A végén a zsák, ami meggyötörte a vállam, meg is gyógyította, hozzászoktam a zsákoláshoz. Igaz, hogy sokszor, mikor este hazamentem, nem igen érdeklődtem a vacsora iránt. A derekam meg reggelre megmerevedett, mintha összefort volna benne minden csigolyám. Nem jelentett semmit. Munkába állottam, s meghajlékonyítottam újra a zsákkal. Varga Zsigával sokat vitatkoztunk akkoriban. Szegény, szegény, jó Varga Zsiga azt hitte, hogy azok az emberek, akik mellé odaállott, éppen olyanok, mint ő. Igaz, tiszta, politikai hívők. Akkor még hiába mondtam nekik, hogy a rongyosoknak, a becsapottaknak és az életből kisemmizetteknek nem ilyen vezetők kellenek. Lángolt, vitatkozott, és nem hitte. De azért sokszor megdöbbent egy-egy keserű szavamra, mert hiszen az ő vérében is lobogva égtek a cselédösök fájdalmai. Naív, tiszta lelke volt, s ösztöneivel visszatudott tapogatózni apja és nagyapja pusztán járó és ekét és ökröt kísérő nyomaira. Épp azért figyelmeztettem, hogy vigyázzon, megtelt szívvel ne áldozza magát olyan tűzre, ahol csak elhamvadni lehet azért, hogy ügyes lézengők pecsenyét süthessenek rajta. Mennyit kellett szegénynek küzdeni, csalódni, hogy évek múlva rájöjjön, mennyire így volt, és mennyire igazam volt. Sokszor óra hosszákig állt mellettem a nagy palláson, és igyekezett elfogadtatni velem azt, amit én szakadatlanul ostromoltam. De én konok, kemény dió voltam, s nem úgy feltörni, de még megroppantani sem tudott. Így teltek vitában és munkában a napjaim. Prosta kotyogott, por szállt, zsákok merültek, s a nagy, súlyos gabona szekérek hajnalonként indultak a csabai malom felé. A falevelek mindig sárgábbak lettek kinn a földeken, a kórók, s a vargazsiga három nagy góréja lassan megtelt bevásárolt tengerivel. Sokszor még vasárnap is dolgoztam, s nem volt olyan munka, mire az én kezem rá nem állott volna. Bezzeg nem kellett az én hátam meget ott állani, hogy mozog cimbora, mozog. Nékem a véremben élt, s él a mozgás. Azt mondják, akinek az esze frissen mozog, annak a keze is arra a taktusra jár. Lehet, hogy így van, nem vitatom. Bár én láttam már az ellenkezőjét is. Ahány ember, annyiféle augusztusa, gondolom én. Hogy nem kell a hátam mögé állni, ha dolgozok, s noszogatni, azt Varga Zsiga hamar észrevette. Sőt, észrevette azt is, hogy egyben másban tanulhat is tőlem. Lassan odajukadtunk ki, hogyha néha nem volt napszámosra szüksége, s én otthon maradtam egy-két napig, már üzent értem, vagy jött ő magas, mondta, gyere, veszekedjünk. Igen, mert a mi veszekedéseinkben múlt, jelen és jövő kavargott. A múltból az, amit az öregek emlékezései elsírtak, a jelenből, amit a bőrükből éreztünk, s napról napra szinte az ujjainkkal tapintottunk, a jövőből meg az, amire vágytunk, s amiben mind a ketten reménykedtünk. A kinti munkák, ahogy lassacskán befejeződtek a földeken, s az emberek a faluba szorultak, megnőtt újra az izgalom, a politika. Az a csúnya százlábú bogár, minek a farába fönn Pesten ügyes ügyvédek és csiribiri akarnokok valami híglevet fecskendeztek, hogy a bogár megbolonduljon, s viszkető, enyelgő farával ámulatba ejtse a téli csendbe készülődő falut. A Varga Zsiga kapuján jöttek-mentek az emberek jókor reggeltől késő estig. Egyik egy szekér tengerit hozott, másik egy kebel hírt. Politikai szólamok lepték el az udvart, a górét, a pallást, s én porosan, fáradtan, szakállasan és szomorúan ezek között a szólamok között rostáltam, mentem és hordtam a zsákot és lapátoltam a tengerit. Volt rá eset, hogy 5-6 ember gyűlt össze Zsigánál eszmecserére. Jó módú, jó ruhás parasztgazdák. Én az én napszámos mi voltomban, foltos, rongyos ruhámban, csajja kalappal úgy néztem ki közöttük, gondolom olyannak is tekintettek, mint akit kis szolgának se igen fogadnának meg. De hogyha vitára került velük a sor, én olyan messzire és olyan magasan repültem gondolatban, hogy még zsiga se igen tudott mindenüvé követni. Csak mikor háromszor, négyszer elmagyaráztam neki, ilyenkor összemérte a ruhámat, s az állapotomat a gazdájéval, és sokat, nagyon sokat csodálkozott, s azt mondta, hogy roppant különös bölcső lehetett az, amégbe engem ringattak. Fából volt, mint a tiétek, mondtam neki. Csak azzal a különbséggel, hogy az én bölcsöm mellé oda kucorogtak a sors, a sötétség, a csend, az éjszakák, és soha-soha meg nem ringatták alattam. Mit tudta azt a varga zsiga, hogy én a világ nagy rideg bölcsőjének, az életnek a neveltje vagyok, s hogy az én számba bizony nem volt, aki belerakja a cuclit. Magamnak kellett utána kapkodnom, s amíg kapkodtam utána, jól kinyitottam a szemem, s jól odatartottam a fülem, hogy lássam és halljam, mi történik köröttem a nagyvilágban. Ha az embernek a saját hátára írja fel a sorsa leckét, olyan betűvel, hogy égessen, akkor igyekszik azt onnan úgy leolvasni, hogy örökre megtanulja. Jól benn voltunk már az ősz utóban. Tompa és szürke volt már napokig az ég. Én ilyen dolgokért napszámoltam Varga zsigánál, mint leveles kóró, csöves tengeri, takarmány répa. Nekem is hízott egy jó malacom, a répa és a leveles kóró, meg kellett a rizskának. Néha egy-egy jó tajicskára való rossz zsákot szállítottam haza, s felé éjszakákon át foltozgattuk piroskával. Filléreket kerestünk vele, no, de hát az is pénz volt. A legolcsóbb dohányt, a sárga papíros paklit szíttam, arra futotta a zsákfoltozásból. Akkoriban olvastam valamelyik újságba egy apró hirdetést, hogy valami gazdaság juhászt keres. Jót, megbízhatót. Írtam a címre Fehér megyébe. Hogyan is kiszámítottam, hogy van még 20 birkám. De minden évben el kell adnom legalább 10-et, hogy amit a két kezem munkájával nem bírok megkeresni, pótolni tudjam, hisz a napszám veszedelmesen a 80 filléren mozgott. Így 2 év alatt el kellett adnom a birkáimat, s aztán nézhettem a hangtalan egeket. Igaz, ott volt még a rizska. Az maradt volna a 3. évre. Úgy gondoltam tehát, hogy így is, úgy is mindegy, vásáron van az én bőröm mindenképpen, tehát eladom újra, s elviszem Fehér megyébe. De nem kellett sem eladnom, se elvinnem, mert Fehér megyéből minden mai napig, hogy a sorokat leírom, válasz még nem jött. De ha jött volna, akkor sem mehettem volna el. Egy este, ahogy hazamentem, piroskát a kemencére borulva találtam. Sápat volt, mint a fal, és 2 marokkal görcsösen fogta a szívetáját. A gyerekek riadtan hallgattak, s a közeljövő szomorúsága is gyásza bujkált a szobába. Akkor este nem foltoztunk zsákokat. Reggel nem mentem napszámba. Piroska igaz másnap nem markolázta a szívét, de tört volt nagyon, és fáradt. Emlékszem rá, hogy kenyeret akart épp sütni. Egy fehér abroszt kötöttem magam elé, megszitáltam a lisztet, s én kavartam meg a teknőben a kovászt. Hajnalban pedig megdagasztottam. Még ma is szinte magam előtt látom, amint megrendülten és szomorúan magyarázta, hogy mennyi vizet langyosítsak dagasztóvíznek, s hány marék sót tegyek bele, s hogy miként szűrjem át a teknőbe. Mikor dagasztottam, egy székre leült mellén vigyázott, hogy azon mód dagasszak, mint ő szokta, ahogy a kenyér azt megköveteli. és dagasztottam. A petróleum lámpa lehúzva égett, hajlongó árnyékon betöltötte az egész falat, az óra arcra borulva kotyogott a kis szekrényen, a két nagyobb gyerek egymásba gabajodva aludt, a dagasztóaj nagyokat roppant és nyöszörgött, s két öklöm csontosan és hűségesen kenyérré kényszerítette az illatos tésztát. Aztán begyújtottam, s mikor a kemence torkában felragyogott a láng, s a vöröses fényben megcsillantak az edények, Piroska elmosolyodott. Na látod, kis öreg, mondtam neki, nem szabad kétségbe esni. Ő nem szólt semmit, csak mosolygott fáradtan, s ha nem is szólt, én mégis tudtam, hogy a mosoly a beteg meggyötört szív üzenete az élet felé. Állottunk az égő kemence szája előtt, s néztük, milyen győzelmesen eszi a szalmát a tűz. Mikorra a forró kemence megduzzasztotta a három kenyeret, meg a cipót, akkorrára volt a varga zsiga kocsisa, s mondta, hogy okvetlen menjek, kell a napszámos. Az abroszt leoldoztam magam elől, s egy jó fél óra múlva már szuszogva hordtam a tengeri zsákot, a recsegő pallás lépcsőn a varga zsiga magtárjába. Akkor már december volt, keményre fagyott a föld, a keményebbre súlykolottak a viták is. Sokan mondták, az időt állt varga zsigának, hogy ne csak, hogy ne barátkozzon velem, de még napszámra se híjon, mert én veszedelmes ember vagyok, olyan, aki nem híve se a pártnak, se a párt vezéreinek. Szegény, kedves jó varga zsiga. Egyszerre két ég szakadt rá. Hívei támadták, értem, én meg támadtam a pártért. S neki se engem, se a híveit nem volt szabad elveszítenie. Néhányan, kikben nagyra nőtt a párt izgalma, azzal szuttyongatták zsigát, hogy mondja nekem, lépjek be a pártba, megmagyaráztam zsigának újra meg újra, hogy nekem a párt kicsi terület, úri vezéreit nem szeretem, nagy szájú, vacsorázgató lompos kortesei és ügynökei nagyon messze vannak tőlem, mert törpe a szemhatáruk, s utóvégre az országügye nem bíróválasztás. Néha-néha zsigát is elfogta az aggodalom a vezérek miatt, s a kortesek törpessége miatt is. Azzal vigasztaltam ilyenkor, hogy a többi pártoknál is ilyen a helyzet bizonyosan s ne búsuljon miatta. Hiszen az egész nem egyéb, mint játék, miből egy-néhány ember dúsan és vígan él. Azt is mondtam neki, jusson majd eszébe, hogy a két lábát lejárja is, a nyelvét is kibeszéli a szájából, őt akkor se jelölik soha, mert aki olyan, szinte bolondul, igaz és tiszta lelkű, mint ő, az soha nem kellett még semmiféle úri politikának se. Sokfele eljárt akkoriban zsiga, s mikor hazajött, eltűnődve nézett rám, s csak annyit mondott néha. Kezd igazad lenni, Sinka Pista. Ma nagyon sokat tanultam. Ha még majd közelébb mégy a tűzhöz, akkor látod, hogy kik melegszenek mellette, mondtam neki. Szóval nem jó szemmel néztek engem a zsiga hívei. Egyszer mentem hozzá, s kapujában találkoztam a kincsről álmodozó libatömővel. Mint jó szomszéd szokott, úgy tett. Nagy szívességgel köszönt, érdeklődött állapoton felől, s azt mondta, hogy mindig olvassa bizony az írásaimat a magyar faluban. Alig győztem dicséretei elől kitérni. Mikor elköszönt, olyan nagy parolával tette, úgy szorongatta a kezem, mintha az legalább az áhított és megtalált kincs lett volna. Zsigát nagy méltatlankodás közt találtam, felháborodva szitta az emberi ravasságot. Kisült, hogy a libatömő szomszédom rongyá szapult előtte, s figyelmeztette, hogy óvakodjon tőlem. Meg se ütöttem rajta egy cseppet se. A libatömő szomszédom uradalmi csősz volt, azelőtt s tudtam róla azt is, hogy megbotolták. S annak a csősznek, akit bottal simogattak meg, nem lehetett harmadból a lelke. Volt eset, amikor Zsiga bosszankodva és nevetve mondta, hogy valaki azt állította neki, hogy én kém vagyok, aki azért járok csak napszámra, hogy minden gyanút eltereljek magamról. Kém bizony, mégpedig az urak kénje. Voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy sose voltam cseléd, vagy ha voltam is, azért voltam, csak látszatból, hogy igazi mi voltomat annál jobban elrejthessem. Mások meg mást véltek. Azt, hogy nem igaz, hogy én írom azokat az írásokat, amiket a nevem alatt olvasnak. Jó pénzért odaadtam csak a nevemet valakinek. Egy olyan egyénnek, kinek valami nagy tett van a háta mögött, ezért a saját neve alatt nem írhat. Így tébolygott rólam a hír, mintha valami ponyvaregényt írtak volna közösen a faluban. A mendemonda, mint valami kísértet vagy rossz lélek, bebújt a kúcsjukon, s felborzolta a pipázó téli unalmat. Korpává beszéltek lassanként, s odadobtak a pletyka és hűhó éhes disznaja elé. Mit tehettem volna ellene? Úgy gondoltam, hogy egyszer majd úgy is szétrágja az idő. Az ember sorsa úgy is olyan, mint a falevél, gondoltam. Egyszer lehull, egyé válik a földdel, és nem tudja senki és semmi, hogy volt, s hogy hová lett. Se a madár, aki dalolt neki, se a hernyó, aki rágta. A második tél elejét töltöttem akkor vésztőn, de már tudtam bizonyosan, hogy nem az élet végéig maradok ott, hogy vésztő is csak egy kicsi állomása össze-vissza utaimnak, ahol kiszámíthatatlan örök bizonytalanságban szusszanni egy kevés időre megállottam. Így jött el karácsony, s el is múlt. Új év után megismerkedtem Majdán János gépésszel, és két hétig formán vele jártam fát vágni egy kicsi motoros fűrésszel. Más a számra vállalta a fűrészelést, én abból 100%-ot kaptam. Tehát, ha gyorsabban dolgoztam, több volt a kereset. De kinek is lett volna kedve eltopogni az időt? Kemény volt a tél, s az emberfia nem mélázhatott. Az ebédet is csak állva, s futtából kaptam be. Emlékezhetnék rá vésztőn még ma is, hogy a négykerekű alacsony kézikocsin hányszor és hányszor húztam a Majdán kis motorját egyik háztól a másikig. S megvallom, nem sok vigasztaló éneket muzsikáltak a kerekei. Kivált, mikor ledöccent a járdáról, és erőlködni kellett, hogy visszahúzzam. Bizony. Mosolyoghattak rajtam vésztő cipősei, a szürke napok és az állandó robot fián. Ők nem mondták, hogy az urak kémje vagyok. Inkább valami különös napszámosnak néztek csak, aki olyan sáncokat ostromol, amin úgy sem juthat által soha. Úgy gondolták, hogy már az a bogaram, hogy írok, hát jobb, mintha pálinkát innék, s késő este óbégatnék az ablakuk alatt. Ó, igen. Húztam a kézikocsit, és kerekei nyöszörgésében, mintha az életem sírt volna, a tetején meg, mintha a reményeim és vágyaim koporsóját cipeltem volna temetni, hogy soha fel ne támadjanak többé. Nem tudom, megvan-e még Majdán gépésznél a kiskocsi. Ha megvan, meg kéne venni. s odaajándékozni pár irodalmi cipősnek és dunakorzói népvezérnek, hogy hadd nyöszörögne nekik is egy kicsit. De azt hiszem, nem lesz részük benne, mert már akkoriban széjjel hulló félem voltak a kerekei. Zsiga szegény mindig tudta, merre vagyok, mert a falu téli csendjében messzire elhallatszott a motorfűrész harsogása. S ha csak tehette, meglátogatott. De hogy a fűrész harsogásától nem lehetett beszélgetni, állt csak mellettem, és rázta az öklét a szürke semmibe. Azt hiszem, nem sok ember volt az életben körülöttem, akinek úgy fájt volna, mint neki, hogy nem tudott rajtam segíteni. Mert hogy el ne felejtsem, ő nem tartott az urak kényének. Amikor így a munkában meglátogatott, a lelkemre kötötte, hogy este, ha megyek haza, meg ne próbáljam, hogy be ne menjek hozzá. S én be is mentem. Az irodában, a kerek plékájha mellett, de sokszor melengedtem fagyos két kezemet. Ő beszélt volna ilyenkor mindig, de én elszondikáltam. Bort hozott és cigarettáttal hozott, hogy ébren maradjak. Így beszélgettünk. Így jött el abban az évben, január vége, fagyban, fűrészelésben, kiskocsi huzigálásban és nagy, magános tépelődésekben. Miért húzod magad, lelkem? Mondta kétségbe esetten ilyenkor Piroska. Ha nem győztél még belé, hogy a te számodra a major vagy a napszámolás marad csak életnek és sorsnak, mondta szegénykém, lássam be, hogy zsírkaiék a kisujjukat sem mozdítják meg értem. Vághatom a fát, vagy zsákolhatok tőlük ítéletnapig, és írhatok akármit. Igen, mert azok nem értenek hozzá, mondtam. Majd jön más, aki ért, vagy ha nem jön, akkor én megyek a magam erejéből. Szegényke, akkor meg azon riadozott, hogy eltemet az ismeretlen világ majd. Olyan óriási akadályokat látott, hogy szinte előre sírt miatta. Így beszélgettünk, és aztán rögtön mélyen elaludtam.